Mondta Lemese dietetikus szociológusnak a Tét Platform szakmai vezetője, az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Ugye a rövid szünet előtt beszéltünk a sóról, cukorról, és például azt mondta, hogy egyebek mellett a túlzott cukorfogyasztás, az mondjuk az elhízásnak az előszobája. Ez egyenes út? Tehát, hogyha mondjuk nem mozgunk, akkor a túlzott cukor az egyéb mindenképpen súlyfelesleget fog eredményezni?
Nem, tehát nyilván itt azért nagyon sok faktor van, ami az elhízás kialakulásához vezet, tehát ez is igazándiból egy tévhit, tehát mindenféleképpen...
Mitől hízunk el? Hogy működik, ezt lehet tudni?
Hogyha a matekot hívjuk segítségül, akkor az nagyon egyszerű. De hát nyilván sajnos az adatok mást mutatnak. Mindenki képzeljen el egy mérleget, aminek az egyik serpenyőjében van az az elfogyasztott energia, kalória mennyiség, amit elfogyasztunk, a másikban pedig az a mennyiség, amit mozgunk. Tehát nyilván, hogyha ez egyensúlyban van, tehát ugyanannyi a bevitt és a leadott kalória mennyiség, akkor nem változik a testtömegünk. Na, tehát ez a képlet nyilván attól függ, hogyha mondjuk kevesebbet eszünk és többet mozgunk, akkor fogunk tudni fogyni. Viszont azért még itt szépíteném a dolgokat, hogy azért azt se felejtjük el, hogy olyan 37 éves korunk utántól csökken az energia szükségletünk. Tehát ez azt jelenti, hogy olyan 70 éves korunkra 25-30%-kal kell kevesebbet ennünk, hogy így mondjam, mint a 20-as éveinkben. Tehát ebből következik, hogyha valaki ugyanannyit eszik és ugyanannyit mozog 25 évesen, mint 60 évesen, akkor 60 évesen biztos, hogy felszaladnak, tehát hogy több lesz a kilóknak a száma. Tehát ez a, és hogy mennyire drasztikus a helyzet, azt mutatja a legutolsó felmérések. Alapján azt mondhatjuk, hogy olyan 65-70%-a a magyar felnőtt lakosságnak, aki túlsúlyos vagy elhízott, és gyerekeknél is nagyon rossz a szám, minden negyedik, illetve ötödik gyerek az, aki plusz kilókkal küzd.
Nem tudom, hogy nyilván nagyon nehéz szétválasztani, akik eddig hallgattak minket, azok tudják, hogy általában mindig hozzátett, hogy fontos az egyensúly, fontos például a mozgás, nem csak a táplálkozás. De azért azt meg lehet mondani, hogy amikor mondjuk a gyerekeknél beszélünk túlsúlyra, vagy a felnőtteknél, akkor ez a táplálkozás oldalán elkövetett bakiknak köszönhető, vagy a mozgásnak. Melyik a fontosabb ön szerint ma Magyarországon?
Hát, hogyha megnézzük, akkor nagyon-nagyon drasztikusan lecsökkent a mozgásra fordított idő. Tehát ez talán az egyik kulcsfaktor, mert annyival, tehát olyan 200 kalóriával, 150-200 kalóriával eszünk többet, tehát az annyira nem magyarázná meg talán a helyzetet, de inkább talán a mozgás az az, ami gondoljunk csak a számítógépre, televízió, tehát ez mindenkinek... Azt hiszem, a saját életébe ezek megvannak. Tehát ez egy nagyon fontos. Viszont a gyerekek esetében ott a fogyókúrát jóformán nem is ismerjük ezt a fogalmat, mert ott azért az ő esetükben mindenféleképpen ott is a megelőzés, tehát az, ami nagyon fontos, hogyha látja egy szülő, hogy kezd gömbölyödni a gyereke, kérjen segítséget, ez az egyik. Vannak nagyon jó táblázatok, amelyek akár a védőnő segítségével, vagy egyedül is meg tudja nézni úgynevezett percentilis táblázatok, hogy hol is áll a fejlődésben az a gyerek. És hogyha tényleg már mutatkoznak a túlsúly jelei, akkor mindenféleképpen be kell avatkozni, mert minél korábban avatkozunk be, annál könnyebb leadni azokat a kilókat, vagy megelőzni. És a gyerekek esetében mindenféleképpen, hiszen nekik a mozgás igényük az óriási. A mozgás az, amit elsősorban növelni kellene, de természetesen a táplálkozást is, ezért nagyon jó akár, hogy ilyen táplálkozási naplót kell vezetni, ezt egyébként mindenkinek javaslom, hogyha csak úgy általánosságba szeretne a táplálkozásáról tudni, de azért valljuk be, hogyha mondjuk megettünk egy kis marék mogyorót, azt is írjuk föl, mert az is kis kalória, sőt nem is kis kalória, hanem sok kalória.
egészen más veszélyforrásokat jelent mondjuk a gyerekkori elhízás, mint amikor mondjuk valaki felnőtt korában, akár 50-60 évesen mondjuk az életkora miatt szed fel néhány plusz kilót?
Hát nyilván azért minél korábban válik túlsúlyossá valaki, annál korábban jelenhetnek meg a plusz betegségek. Tehát ami sajnos már látunk is, hogy egyre több gyerek az, aki magas vérnyomásban szenved, egyre több, aki például cukorbeteg. Eddig nem volt olyan, hogy kettes típusú cukorbeteg fiatalkorban, most viszont van. Tehát a szív- és érrendszeri problémák, és ennek az a következménye, hogy nyilván a túlsúly és a nem megfelelő táplálkozás, mert tényleg akár magas vérzsírszintek, tehát ezek is mind hozzájárulnak a különböző betegségekhez, és minél fiatalabb korban.
Ugye,
és még egy, ami ehhez a témához eszembe jutott, az, hogy azt se felejtjük el, hogy a gyerekeknél még sokkal könnyebb alakítani a szokásokat, mint egy berögzült szokást mondjuk 50-60 évesen módosítani. És tényleg ezt mondom, hogy nagyon sokan azt mondják már 60 évesen, hogy jaj, ugyan én már nem változtatom meg a szokásomat, mert mindig így éltem, stb. Nem igaz. Sok kicsi sokra megy. Tehát mindenféleképpen, hogyha már valamit egy kicsit is változtatunk, akkor már az kicsit is számít. Tehát és az egészségünkről van szó, ami legfontosabb, és azért mi vagyunk a felelősek. Ez nekem egy vesszőparipám, hogy ne mást okoljunk, és mást keressünk, hogy hú, én ezért vagyok túlsúlyos, mert mondjuk nincs pénzem. Ez nem igaz. Van egy cipőm, ki tudok menni gyalogolni, le tudok a buszról szállni egy megállóval korábban, tehát ne bűnbakot keressünk arra a mi problémánkra, és ne a házi orvost okoljuk, a dietetikust, vagy bárkit, hanem mi nekünk kell tennünk az egészségünkért, a mi felelősségünk.
Hogyan tegyünk, ugye a beszélgetésünknek az első felében már kérdeztem önt arról, hogy vannak ilyen urbánus legendák, hogy ne együnk ezt egyáltalán, vagy csak azt tegyünk, hogy ön is mondta, hogy vannak ilyen kurák. A fogyókúráknál szerintem szintén van egy ilyen, le akarunk fogyni. Mit tegyünk?
Jaj, ez a fogyókúra.
Csak vizet ígyünk egy hétig, csak káposzta leves tegyünk, szóval rengeteg ilyen történet van. Ön szerint mit tegyünk?
Én nem én szerintem, hanem a tudomány szerint.
Tudomány szerint.
Mert azért ez sem mindegy, hogy nálunk azért a tudomány az nem hit kérdése, hanem tényleg az bizonyítékokon alapuló tudományt kell figyelembe vennünk. És ezért van az, hogy folyamatosan változik a tudomány. Tehát, és azért kell erről beszélnünk. De azért olyan nagy változások, hogy így mondjam, nincsenek. Tehát, hogyha tényleg itt a testtömegcsökkentésről beszélünk, akkor ne akarjunk rövid idő alatt lefogyni, mondjuk egy hét alatt 3-4-5 kilót. Az a túlsúly sem egy-két nap alatt jött föl ránk. Tehát ez az egyik, hogy türelem rózsát terem. Akaraterő nélkül, változtatás nélkül nem megy. Tehát, hogyha valaki, a hallgatók látnak olyat, hogy igen, semmit nem kell változtatni, csak lefekszel, ezt a könyvet a fejed alá teszed, és holnap reggelre majd aztán abszolút beleférsz a kívánt ruhába, hát nem igaz. Tehát sajnos benne van az emberekben nyilván ez a csodavárás, és minden erőfeszítés nélkül szeretnénk változtatni. Nem igaz, nem lehet. Tehát kell igenis a táplálkozásunkon, kell igenis a mozgásunkon változtatni, és fokozatosan. Tehát mert az az egészséges, az az, ami hosszú távon megmarad.
Kevesebbet, vagy más tegyünk? Tehát, hogyha változtatni kell, akkor ön szerint mi az, amit klasszikusan elkövetünk hibát? Mondjuk a magyar felnőtt lakosság mitől hízik? Ugye mondta, hogy alapvetően a mozgás hiány az egy fontos dolog. Igen. Tehát mozogjunk többet. És hogyan együnk másként?
Hát mindenféleképpen azért a mennyiség itt is számít, tehát ez is egy, például olyan dolgok is vannak, vagy amikkel egy kicsit becsapni tudjuk magunkat, hogy mondjuk kisebb tányérra szedjük az ételt. Ezek ilyen apró trükkök, de igenis befolyásolnak bennünket. Vagy hogyha tele van a hűtőszekrény, akkor sokkal nehezebb lefogyni. Tehát vagy hogyha állandóan erről beszélünk, az megint egy probléma. Tehát mindenféleképpen az nagyon jó, amit már korábban beszéltünk, hogy vezeti az ember, írja pontosan, hogy mit eszik. Mert akkor már eleve odafigyelek rá, és már eleve, ez tényleg kutatás mutatta, hogy kontrollálom magam. Tehát kevesebb a kalória bevitel, az elfogyasztott mennyiség, hogyha írom és konkrétan odafigyelek arra, hogy mit tettem, hogy egy szeletet, két szeletet, akkor már visszafogom és magam, és lehet, hogy tényleg elég az az egy szelet kenyér a kettő helyett. Mert tényleg elég. Ez az egyik, a másik pedig azt mindenki érzi magán, és mondom, én nekem egyik nünükém, hogyha így mondhatom, az a megelőzés. Tehát, hogy ne szaladjon el aló. Tehát ez sokkal egyszerűbb, hogyha érezzük, hogy az a nadrág, ami jó nekünk, az meg kell szorítani. Könyörgöm, ne menjünk el a boltba, és ne vegyünk egy számmal nagyobb nadrágot, hanem álljunk neki, és tényleg akkor keményen dolgozzunk érte.
Ez valószínűleg nem dietetikai kérdés, de ha már itt tartunk, akkor ez ugye újra és újra felmerül, amikor az ember az ismeretségi körében találkozik valakivel, aki mondjuk túlsúlyos, fölszaladt nem egy kiló, hanem mondjuk 15-20 kiló, hogy, vagy több akár. Hogy mi ön szerint a lélektalan, nyilván találkozik ilyen emberekkel, hogy mi történik, hogy inkább veszek egy nagyobb nadrágot, aztán még egyet, és amikor már egészen nagy a probléma, akkor kezdek el ezen gondolkozni. Mi történik velünk?
Hát itt igen, azért ne felejtkezzünk el, amit már beszéltünk, hogy az evés az egy örömforrás is. Tehát itt, hogyha ezeket az okokat is vesszük, akkor nyilván, aki egyedül van, például egy szegényebb ember, akinek jóformán azt gondolja, hogy az étkezésen kívül más örömöt ő nem talál. Tehát ezek azok a problémák, amik még hajszolnak bele sajnos nagyon sok embert arra azzal, hogy abban, hogy akkor még fogyasszál, még megjutalmazom magam az étkezéssel. Ezek a fogalmak, ezek mind ezzel kapcsolatosak. Tehát tényleg, vagy a pótcselekedetek. Tehát mindenféleképpen ezeket az embereket valahogyan támogatni kell, tehát úgy támogatni a fogyásban. Nem abban támogatni, hogy jaj, igen, most egy kicsit, akkor de azért még megeheted. Nem eheti meg. Bocsánat, tehát van egy olyan, amikor azért kőkeménynek kell lenni, mert ez egy még egy nagyon fontos dolog, hogy nem véletlen, hogy az egészségügyi világszervezet az elhízást betegséggé nyilvánította. Tehát ez nem csak azon múlik, hogy balakin hurkák vannak, vagy uszógumik, és tehát nem csak esztétikai probléma, hanem tényleg komoly betegség is.
Ön szerint tisztában vagyunk ezzel? Ugye onnan kezdtük a beszélgetést, hogy mik azok, amik ránk jellemzőek magyarokra. Tudjuk azt, hogy
nem.
A túlsúly az betegség?
Nem tudjuk, és azt se tudjuk, mi a Tét Platform egyébként végzett egy kutatást, így egy reprezentatív felmérést, amiben az jött ki, hogy az emberek hárítanak. Tehát a bűnbak keresés 66% torony magasan a pénz jött ki, hogy az a legfontosabb, hogy nem tudnak egészségesen étkezni. A második helyen pedig az akaraterő volt. Tehát mi következik ebből? Az, hogy én mosom kezeimet. Mert nekem nincs akaraterő, és akkor én nem tudom. Könyörgöm, nem így működik ez. Tehát, hogy ténylegesen miért nincs akaraterőm? Ez tőlem függ, hogy van akaraterőm az egészségemért, meg az életemért. És hogyha viszont ezt tudnánk valahogyan megerősíteni, akkor azt hiszem tényleg lehet változtatni. És a másik a pénzkérdés. Mert sokan tényleg ezt mondják, hogy igen, mert hogy a zöldséggyümölcs az drágább, meg az egészséges életmód. Nyilván van egy oldala, de azért azt se felejtsük el, hogy mondok egy példát. Teljes kiörlésű kenyér, tudom, kétszer-háromszor annyiba kerül, többe kerül, mint mondjuk egy fehér lisztből készült kenyér, amit jobban preferálunk, mivel magokat tartalmaz, magasabb a rosttartalma. Viszont, mivel magasabb a rosttartalma, jobban laktat, ezért mondjuk egy magos kenyérből egy szelet is elég. Szemben a fehér kenyérrel, amiből 2-3 szelet kell, ugyanahhoz az érzéshez. Akkor most hogy is vagyunk? Tehát Tehát, hogy nem mindig a mennyiséget, sőt, kell figyelembe venni, hanem mindenféleképpen azt is, hogy mi az, amit, tehát, hogy ami jobb a szervezetünknek.
Egyébként ez mennyire magyar probléma, és mennyire európai probléma?
Mármint micsoda?
Tehát az, hogy mondjuk így állunk hozzá, tehát nem tudjuk, tehát hogy sokszor hárítunk, tehát hogy sokszor úgy vagyunk a túlsúllyal, hogy ez erről valami más tehet. Tehát ez azért, áldozatok vagyunk.
Ez azért jellemző, ez azért sajnos jellemző, de azért megint csak egy nagy nemzetközi kutatás az, ami viszont azt is mutatta, hogy például, hogy a magyar férfiak, a diplomás férfiak 14 évvel élnek tovább, mint a nem diplomások. És ebben azért a táplálkozásnak is óriási szerepe van. Mert jobban, tehát aki nyilván a magasabb iskolai végzettség azért általában együtt jár egy magasabb tudással is. És ez ugyanúgy a táplálkozásra is, meg a mozgásra, az életmódra is vonatkozik. Jobban odafigyelnek magukra, elmennek szűrővizsgálatra, tehát nem várják azt, hogy igen, majd, hogyha a házi orvosom fölhív, nem hív föl, mert nekem kell oda mennem, kérdezzem meg. Tehát mindenféleképpen ez egy, most ez megint nagyon ronda szó, ami így eszembe jutott, ez a tudatosnak kell lennünk ezen a területen is, és tényleg kiállni, hogy így mondjam.
Mondja, a nemzetközi számok megerősítik, vagy ez csak egy látszat, hogy vannak olyan európai országok is, ahol csak ha sétálunk az utcán, akkor látványosan kevesebb túlsúlyos embert látunk, mint mondjuk Magyarországon.
Hát megerősítenek, mert igazándiból, hogyha Európát vesszük, akkor az elhízásnak van egy északról dél felé haladó tendenciája. Tehát ez azt jelenti, hogy Skandináviában sokkal alacsonyabb a túlsúlyosak, elhízottak száma, mint délen. És akkor itt lehet mondják a kedves hallgatók, hogy hú, igen, akkor most Olaszország, mi is? Mediterrán étrend. Pedig azt mondják, hogy az milyen egészséges. Igen, nagyon egészséges a mediterrán étrend, csak most már a déli országok nem a mediterrán étrendet követik.
Tehát ha régi étrendüket ennék, akkor ugyanez lenne.
Pontosan. Tehát ez egy ilyen furcsa diszkrepancia, és mindenféleképpen jó lenne visszatérni.
Ha már ez szóba került, akkor mennyire fontos az, hogy ugye, vagy ez csak egy városi legenda, hogy azt tegyük, ami a környezetünkben van?
Hát azért a mai világban én azt mondom, hogy nem nagyon tudjuk ezt megvalósítani.
De jó lenne? Tehát igazából van itt összefüggés, hogy a mi szervezetünk...
Olyan nagyon, tehát hogyha nyilván az az alma, vagy valami minél kevesebbet utazik, szóval igazániból itt ez van, de azért ne felejtsük el, hogy tényleg azáltal, hogy mi nők is elmentünk dolgozni, vágyunk arra, nincs időnk arra, hogy mindig frissből főzzünk, mindig, minden nap elmenjünk bevásárolni, tehát a mi életünk hívta létre, akár mondjuk, hogyha csak a félkész kész ételekre gondolunk, vagy hogy jobban tartósítva legyen valami, hogy így mondjam. Tehát ez mind a mi életünk, de azért nagyon fontos azt elmondani, hogy nagyon komoly minőségi előírásoknak kell megfelelni, hogy így mondjam, hogy valami egy élelmiszer legyen. Van egy olyanunk, hogy magyar élelmiszerkönyv, hogy kőkeményen meg van határozva, hogy mit nevezhetnek mondjuk tejfölnek, mi a sajt, milyen zsírtartalomnak kell megfelelnie, és azért nagyon komoly minőségbeli elvárások vannak.
Egyébként, ha már itt tartunk, hogy ugye nyilván a szállítás meg a nemzetközi kereskedelem miatt nagyon sok mindenhez hozzáférünk, hogy például a magyarországi anyagcsere problémák, vagy a táplálkozási problémáknak lehet a megoldásában lehet annak szerepe, hogy mondjuk népszerűek a halak most már Magyarországon, de sokat mondják azt, hogy például kevés halat eszünk, és a hal sokkal egészségesebb, vagy ez csak egy urbánus legenda?
Hát népszerűek a halak, csak az adatok nem ezt mutatják. Tehát az jóval elmaradunk, tehát mindenféleképpen növelni kellene a halfogyasztást, és nem csak karácsonykor, hogyha most már erről beszélünk. Tehát abszolút 2-3-szor kellene halat ennünk, de mondjuk például, hogyha erről beszélünk, nyilván a tengeri halak azokat mondjuk, hogy nagyon jók, de Magyarországon azért a busa is, busának is nagyon jó a húsa, vagy nyilván a folyami halak is, de azért azok jóval zsírosabbak, de például egy konzerv is nagyon jó. Sőt, még abban még kálciumot is jóval többet tartalmaz, tehát ez inkább a mi kreativitásunkra van bízva, hogy én most mennyiszer használom, hogyan, hogy szerettetem meg például a gyerekkel, mert ez is ehhez tartozik.
Mondjon erre trükköket, hiszen nagyon sok szülő panaszkodik arra, hogy mondjuk a gyereknek a táplálkozása nagyon szűk, nagyon kevés dolgot eszik, az is leginkább édesség, csokoládé vagy valami ilyesmi. Még akkor is, hogyha sportol, hiszen akkor az edzés közben mondjuk nem egy csoki, hanem kettő vagy három. Mit tegyünk?
Miért teszik csak csokoládét és kekszet a gyerek?
Mert jó.
Nem. Azért, mert, és én most önkritikus leszek, és lehet, hogy bűntudatot fogok sok emberben okozni, de hagytam, hogy elfajuljon eddig a dolog. Tehát itt is, ha én megtanítom a gyereket, arra, minél korábban, hogy igenis például, ahogy ön említette, hogy csokoládé része lehet az étkezésnek, de mondjuk főétkezés után. Ha nyilván megvolt a, mondjuk a leves, meg a második, és utána megehet, és nem egy táblányit, hanem kisebb kockányit. Tehát, hogyha megtanítom, akkor ez természetessé válik a gyereknek. Tudom, vannak olyan azért időszakok, amikor jobban preferálnak egy-egy élelmiszercsoportot, vagy ételféleséget, gondolok itt nyilván a pizzára, vagy a tésztára, vagy valamire, de ez is azért a mi kreativitásunkra van bízva, hogy mennyire hagyjuk, hogy csak azt fogyassza. Hogy példát is mondjak, és saját példát mondok, nekem mondjuk a gyerekeim nem nagyon szerették a sárgarépát a húslevesbe, nyersen sem. És elkönyveltem, hogy jó, de szerencsére mást ettek. És egyszer csináltam bébirépát köretnek, és kérdezik, hogy mi az. És ottam nekik, szeretik. Tehát, hogy ilyen nyuansznyi dolgok, még én sem, már bocsánat, hogy dietetikusként jutotta abban az esetben az eszembe, hogy kóstoltassam meg, hiszen ez egy új forma a gyereknek. Tehát ezekre is oda kell figyelni, hogy lehet, hogy nem eszi meg mondjuk nyersen levesbe, de mondom más, hogy viszont meg fogja enni azt a sárgarépát, most mondom. Vagy hogyha nem szeret valamit a gyerek, akkor azt azért meg kell engedni, hiszen mi se szeretünk mindent. Tehát ebben azért engedékenyek kell, hogy legyünk. Akkor, abban az esetben, hogyha tudjuk, hogy minden élelmiszercsoportból fogyaszt. Tehát, hogyha eszik kenyérfélét, gabonafélét, ha eszik zöldséget, gyümölcsöt, ha eszik tejterméket, meg eszik húst is, és ezt egy nap, mind változatosan, akkor igazándiból olyan nagy baj valószínű nem lesz, de hát nyilván ez azért személytől függ.
Antal Emese, a dietetikus szociológuson, a Tét Platform szakmai vezetője volt az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallották. Köszönjük, hogy eljött hozzánk.
Én is köszönöm szépen a meghívást.
A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő működött közre. Búcsúzik a műsorvezető, Lauer Richárd. Minden jót, viszont hallásra.